114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Csodálatos tavaszunk van, és már jó régen ez az első olyan tavasz, amikor azt érezzük, hogy hű, egy hideg tél után most egy ilyen változatos tavasz, szóval mintha valóban 4 évszakos országban élnénk. És hát ez azért is emlegetem, mert hogy tegnap előtt április 22-én volt a Föld napja, amit először 56 évvel ezelőtt, 1970. április 22-én tartottak az Egyesült Államokban, Gaylord Nelson szenátor kezdeményezésére, mert hogy a 69-es környezeti katasztrófa akkor felhívta már a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a környezetvédelem. Azóta minden évben megünnepeljük a Föld napját, az első az már 20-25 millió embert mozgósított, és 1990-től lett ez egy nemzetközi nap. Most ennek a napnak a tiszteletére egy olyan családi napra fogom invitálni önöket, ami vasárnap 11 órakor lesz, 26-án a Momkult szabadtéri színpadán, és ez egy 35 évvel ezelőtt készült, eddig kiadatlan lemeze a Kalákának, Kupaknács a címe, és ennek most április 26-án 11 órakor lesz a debütáló koncertje, amin egyébként Huzella Péter is részt fog venni, mert hogy ezt akkor nem adták ki, ezt a lemezt, ami a környezet és az ember kapcsolatát vizsgálja, és azt gondolom, hogy ha egy kicsit körülnézünk, bár gyönyörű az idő, ezért úgy tűnik, mintha minden rendben lenne, de viszont elég a szájos az időszak, tehát nagyon oda kéne figyelnünk arra, hogy hogy élünk együtt ezen a földön. Szeretettel köszöntöm önöket, Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője, és itt van velem.
Rebecki Máté.
Na nézzük csak, hogy mi fog velünk történni az elkövetkező 117 percben. Hát ha már a Föld napjával indítottunk, akkor először arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehetne megváltoztatni a víz és éghajlatváltozás kapcsán a vízünknek a víz megtartó képességét, mert hogy úgy tűnik, hogy nem pusztán a kevesebb csapadék vagy a több hő okozza a nagy problémát, hanem az, hogy emiatt nincs elég víz a felszín hűtésére. És ezt nem csak alkalmazkodásban lehet változtatni ezen, de szükség van arra, hogy a párologtatási képességet valamilyen szinten megtartsunk. Erről fogok Ungvári Gáborral beszélni, akinek ez a szakterülete, és nem olyan régen jött ki erről egy izgalmas kutatása. Aztán Tóth Tünne, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke lesz itt velünk, mert hogy egy olyan speciális nevelési igényű gyerekekről szóló tanulmányt hoztak létre, amit most az új kormánynak el fognak juttatni, ezt több civil szervezet írta alá, ami arról szól, hogy mi lenne szükségük a speciális nevelési igényű gyerekeknek a magyar oktatási rendszerben, illetve, hogy gyakorlatilag az egész oktatási rendszert úgy kellene kialakítani, hogy az egyes gyerekek speciális igényei is helyet kapjanak benne.
Ezután pedig Fekete Péterrel, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatójával fogunk interjúzni, aki a Mirás nevű programról fog beszélni nekünk, ami a természetfeletti lények és a mitikus hősök világába kalauzol minket. Ez a magyar és a közép-ázsiai őstörténet világába vinne minket. Többek között a Rega a csodott szarvasról című elbeszélő költemény alapján idéznének fel történeteket ebben a káprázatos előadásban.
Aztán pedig újra visszatérünk a vízhez. Itt lesz velünk Nagy Zsolt István, a Weinerberger ZRT marketing vezetője, mert hogy ők pont a víz alatti mikroöntözési rendszerekkel foglalkoznak. Kiépítettek egy 330 hektáros mikroöntözési rendszert Mezőfalván, ami azért is nagyon izgalmas, mert hogy ekkora területen egy olyan rendszert építettek ki, ami hosszú távon 30-50%-os megtakarítást tud előidézni, vízmegtakarítást, és ekkora területen Európában is egy vagy két helyen van még egyáltalán ilyen típusú rendszer. Na, úgyhogy Nagy Zsolt fog minket egy kicsit elkalauzolni az öntözések világába.
Aztán megint egy kis programajánló lesz, mert a BTM Kiscelli Múzeum fővárosi képtárában lesz egy lenyűgöző képtár, egy ilyen kiállításkurs, a Molnár Mária munkásságát fogja ezt bemutatni, és Molnárné Acél Eszterrel, a kiállítás egyik kurátorával fogunk beszélgetni.
Aztán itt lesz velünk Cseke Szilárd, akinek most van kiállítása a műcsarnokban. A kiállítás címe az, hogy áramló jelenlét, és itt gyakorlatilag Cseke Szilárd különféle műfajokban létrehozott műveivel találkozhatunk, lesznek itt mobilak, klasszikus festészeti eljárások, szobrok, tehát egy nagyon izgalmas kiállítás lesz a műcsarnokban. Végül pedig Jánosi Ferenccel találkozhatunk, akinek egy sorozata fut itt 117 percben péntekenként, ez pedig az életképek, ami a kamaszok világába kalauzol el bennünket. Most a kríziseink és a szeretet nyelv lesz a témája, úgyhogy ez lesz a mai 117 perc, most következzenek majd a hírek, közlekedési hírek, ez a zene, és aztán persze a beszélgetések.
Te is utálsz dönteni? Én nagyon. Ezért adom minden évben az adóm 1%-át a civil rádiónak, mert így minden olyan ügyet támogathatok, ami fontos nekem. Ráadásul a nap 24 órájában hallom, mi lett belőle. Civil rádió, a civil bátorság hangja. 1% a tiéd. Rendelkezz vele. Civil rádiózásért alapítvány. Adószámunk 184-180-23, kötőjel 1, kötőjel 43.
Közlekedés.
Jó napot kívánok! A fővárosban baleset történt a Róbert Károly körúton a Kacso-Pongrácz úti felüljáró előtt a külső sávban, lelassult a haladás. Továbbra is lassú az előrejutás a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Nagykörúton szakaszonként, a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér felé mindkét irányból, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Akadozik az előrejutás a Budai alsó rakparton a Petőfitől az Erzsébet hídig és a Margit hídnál déli irányban, a Szél Kálmán tér felé vezető utakon, illetve a Szerémi úton a Rákóczi híd felé. A 12. kerületben a Diósárokban a Városmajor utcánál vízvezetéket javítanak, ezért lezárták a fél útpályát. Kőbányán a Gyömrői úton a Kada utca közelében szintén közművet javítanak, itt is csak a fél útpálya járható. A 15. kerületben a Pestéhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt a forgalom egy sávban váltakozva haladhat, itt napközben a váltakoz irányú áthaladást jelzőrök segítik. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Papkároly utcánál csak a belső sáv járható, mert közművet javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
Sokáig voltam távol, az élet jó volt bárhol. Sokáig voltam távol, szívem húz hazafelé. Mikor elindultam messzi földre, egy szép lány a szívemet törte össze. Fájdalmam űzött innen távol, szívem égett, és csak sírtam, bánatom emésztett. Bocsorna mondtam, és ő rám se nézett. Éles szerelmünkkel egy másik végzett. Azt mondta, más szeret, és más az igazi. Mi köztük volt, az gyorsan elfelejti. Mondtam, és ő rám se nézett. Édes szerelmünkkel egy másik végzett. Hát én veled a szívem törött ma el. Sokáig voltam távol, az élet jó volt bárhol. Csamargó lettem egy magam, és az otthon úgy hiányzott. Sokáig voltam távol, az élet jó volt bárhol. Sokáig voltam távol, szívem húz hazafelé. Sokat felejtettem én azóta, de néha álmodom még valamit róla. Most hazatérek és megírom azt, hogy megbocsájtok, elküldöm egy szép levélben. Újra látom, ilyen az élet. Én ezt szerelmünkkel egy másik végzett. Én már nem haragszom, szívem összefort, kívánom boldogan éljen. Bocsorno, újra látom, ilyen az élet. Én ezt szerelmünkkel egy másik végzett. Hát én veled sose leszek a tiéd. Sokáig voltam távol, az élet jó volt bárhol. Csavargó lettem egy magam, és az otthon úgy hiányzott. Sokáig voltam távol, az élet jó volt bárhol. Sokáig voltam távol, szívem húz hazafelé.
Perc.
Mindannyian tapasztaljuk, hogy az időjárás egyre szélsőségesebb, egyre több asszály van, aztán jönnek az árvizek, és hát tudjuk, hogy a víz az az egyik legfontosabb eszközünk arra, hogy képesek legyünk bármit termelni. Illetve hát fontos az, hogy a vízháztartással hogy bánunk. A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutatói, többek között Ungvári Gábor is, azt mondják, hogy valójában nem az a legnagyobb probléma, hogy egyre kevesebb víz áll rendelkezésre, hanem hogy egyre kevesebb víz áll rendelkezésre a felszín hűtésére, tehát nem pusztán a csapadék és hő mennyisége a probléma, hanem nem tudjuk a felszínt hűteni. Hogy pontosan mire van szükség a vízgazdálkodásban ahhoz, hogy bele tudjunk ebbe avatkozni, illetve csitpapítani tudjuk ezt a hiányt, erről fogom most kérdezni Ungvári Gábort, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutató főmunkatársát. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot.
Kezdjük egy kicsit azzal, amivel önök is kezdték, amikor elküldték nekünk az anyagot, hogy mit jelent pontosan az, hogy a vízgazdálkodásban a felszínnek a hűtése okoz a legnagyobb problémát, és nem pont a vízmennyiség, illetve a hőmennyiség nem egyenletes elosztása.
Ez azt jelenti, hogy ha vissza kell ez lépni egy pár lépést, hogy ez a vizsgálat, amit végeztünk, ez egy tágabb kutatásnak volt egy eleme, ami a klímaváltozás okozta vízháztartás és szélsőséget, az alkalmazkodás lehetőségét vizsgálta. És hol mik azok az eszközök, amik hatásosak tudnak lenni. Ehhez kell az információ, hogy túl tudjunk lépni azon a megközelítésen, mert ha erről valaki olvas, utána olvas, akkor aki azt találja, hogy a jelölt nézve a csapadékos területek mit, csapadékos, vagy megényezesebbek lesznek, az szárazabb, meg még szárazabbak, hogy ez egy alkalmazkodáshoz még kevés igazán. Itt a területi részletek lehetnek nagyon fontosak, hogy ezt hogyan lehet megfogni. És ehhez próbáltuk meg arra működésre álló információkból azt kinyerni, ami ezt mondjuk egy ilyen jellegű, ilyen szakpolitikai folyamatot tud segíteni. És ehhez azt a területet kell először jól megfogni, hogy általában víz, csak vízmennyiségekről beszélünk, hogy hol mennyi vízünk van, vagy mennyi vízünk nincsen. Amikor egy asztánynál daktát eltűnik a víz a tájból, nincs ott a vízfolyásokban, a tavakban, még közben hiányként érzékeljük. Ugye ez már egy következmény. És annak a következménye, hogy nem tegyen a csapadék mennyiség az, ami ilyen drasztikusan megváltozott, hanem az a keret, amiben a csapadék mennyiség hasznosul. Azt jelenti, hogy a klímaváltozás egyéb folyamatainak a hatására az energiamennyiség abból érkezik, és eléri a Föld felszínét. Ez az, ami megnőtt többek között a széndioxid koncentráció változása, az általános felmelegedés hatására, például a felgéződésnek a megváltozása miatt. Ennek az eredménye, hogy több energia érne a Földre, és több energia kényszerű kipárolgás a felszínből, mint korábban. És addig, amíg van nedvesség, amit a vegetáció el tud párolgatni, addig ez a megnövekedett párolgási kényszer párolgást eredményez. Amikor elfogy a tulajdoni nedvesség, akkor ez a energiamennyiség már nem tud így távozni, hanem ő fog gerjeszteni a felszínen. És az, hogy ez a amiatt, hogy ez az energiamennyiség nőtt meg, ezért hiába volt, hiába nem változott olyan mértékben a csapadékmennyiség, de esetben bizonyos helyeken még nőtt is, ennek ellenére az olló, ami a hőképződésben jelenik meg, ez megnőtt. Tehát úgy lehetne még ezt talán kicsit közelebb hozva így a saját felfogásunkhoz, hogy akkor van a saját háztartásunk, vannak költéseink, az egyszer csak van egy hitelünk, és amikor kell felmenni a kamata, akkor nem változunk a bevételeink, de egyszerűen egy kényszer, amitől rosszabb helyzetbe kerülünk. Pont ez történik a nyáron, amikor ez a párosítási kényszerű energia nagyobb, mint korábban. Rosszabb a helyzetünk, ez a rosszabb helyzetünket pedig a többlethű mennyiség formájában jelentkezik. Ez az, ami a hőhullámok kialakulásához, vagy a hőhullámok súlyosabb válásához vezet. Ez az a jelenség, amit, ahogy ezt a már mindenki által érzékeny jelenséget voltuk megformulni és interpretálni, ez az, ami abban segít, hogy ez alkalmazkodni akarunk, hogy ezt befolyásolni, akkor megvannak a mértékek arra, hogy lássuk, hogy a milyen lehetőségeink vannak a csapadék jobb kezelésében, hogy ebből minél több ugyanazon a csapadékból nyárra ott maradni, és ebben a kényszerhelyzetben az érdekünkben hasznosulni. És látszik azok a helyek és pontok, ahol ez nem elég, az esetben maga ez az alkalmazkodás se, amit a csapadékban végül, csapadék kezelésében végül nem lesz elég, külső pótvízmennyiségre van szükség, ez az, ami az alföldjénken rendelkezésre tud állni, és tudnánk hasznosítani sokkal nagyobb mértékben, mint azt most tesszük.
Ugye itt a tanulmányban szerepel az, hogy 1961 és 90 közötti időszakban átlagosan egy hónapig tartott ez az időszak, amikor ez a párolgási, párologtatási deficit volt, és 1991 és 2020 között pedig átlagosan 3 hónap, tehát gyakorlatilag itt már háromszorosára nő az a kényszer, egészen 20-ig nem tudom, hogy most mi a helyzet, amikor valamilyen módon ezt a vizet meg kellene fognunk, mert hogy folyamatosan növekszik ennek a párologtatási deficitnek az aránya. Mi az, amit lehet tenni? Mert azt látjuk, hogy mindenki beszél arról, hogy kell vízgazdálkodás, valamilyen módon meg kell fogni a vizet, de önök is írják, hogy ugye itt egyrészt persze alkalmazkodni is kell valamilyen módon, másrészt pedig valamit tenni is kellene azért, hogy ez ne így legyen.
Az alkalmazkodást már az már maga, hogy teszünk érte, és ugye ehhez az ábrához, hogy ezt a hallgatók is jobban képben legyenek, mint a száda nélkül. Ez az elemzés a Duna vízgyűjtőre készült, és a Duna vízgyűjtő léptékében látszik ez a változás, hogy amíg a megjelenítő 61 1990-ig tartó 30 évet nézzük, akkor egy hónap volt az idő, amíg a csapadék mennyisége nem haladta meg a vízidő átlagában a pároltatás mennyiségét. Tehát egy hónapot kellett a tartalékokból úgymond kihúzni. Ez az, ami átlagosan így bement három hónapra. Tehát ami azt mondja, hogy ezt sokkal hatékonyabb csapadékgazdálkodást kellene folytatni. Hogyha ezt az ábra, ez azért érjön, mert ebben látszanak ezek a trendek, amiben mi is ügyünk. De hogyha most Magyarországon néznénk meg, akkor azt látnánk, hogy itt az év egészében, szinte az év egészében már az a helyzet, mint ami a Duna vízítő egészében csak a nyáron jelentkezik, hogy ez a csapadékban is nem elegendő a párolgás táplálására. Tehát nekünk az is fontos, hogy körülöttünk mi történik, mi egy körülöttünk lévők ilyen kiegyenlítő hatást is élveztünk, miközben nálunk már egyenlítettebb helyzet volt. Tehát ezt így érdemes látni. Érdemes látszik, hogy a tágabb folyamatok is romlanak, miközben abban a mi helyzetünk is romlik most. Ugyanakkor ez a fajta megközelítés arra tud rámutatni, hogy mekkora az a vízmennyiség, amit vissza kell tudnunk forgatni ezekbe a pártoltatási folyamatokba, ahhoz, hogy már egy érzékelhető mértékű csillapítás is meg tudjunk jeleníteni. És ez az, amiben a nagy szükségünk ott vannak, hiszen van ennyi vízünk, ami ehhez elegendő lenne, ha ezt megfelelően módon tudjuk igazgatni. Nem csak nyáron van szükség arra, hogy ezt valami, hogy szétterítsük a megfelelő helyeken, hanem az egész évben az ősztől kezdve, igen, amikor lehetőség van erre, ezt a talajvesség pótlást a sírságainknak a elérhető részén megvalósítani, és így kellene gondolkodni a dombvidékeknek a vízkezeléséről is. Ez nem mond más, mint amit a sokan mondanak. Uh-huh. Ezek az eredmények arra jók, hogy adnak egy mértéket, mint ezek a számok, amiket valamilyen el kéne érnünk léptékben. Ettől vagyunk egy olyan nagyon messze. És ez jutott rá arra, hogy a lehetőségünk itt vannak, adott esetben, hogy infrastruktúra is itt van, így szervezési, egyeztetési, egy társadalmi alkalmazkodási folyamat az, ami sokkal hatásosabban kell tudunk csinálni a jövőben, hogyha ezzel a kényszerrel, amit nyílik ez a deficit, ezzel lépést akarunk tartani, hogy vissza akarjuk valamilyen módon fordítani.
Annak van valami veszélye, hogy ebből a szélsőséges túl száraz állapotba, akkor egy akár ilyen túl nedves állapotba kerülés lesz?
Ennek van veszélye, illetve maga ez a folyamat tartik. Tehát ha megnézzük a csapadék események mintázatának változását, akkor az látszik, hogy nem szeretném a csapadék kevesebb, ami leesik, csak a mintázat változik meg, aminek az egyik jelentősége az, hogy az egyszerre leesik, és a nyáron, illetve a tenyész időszak, vegetációs időszakban az egyszerre leeső csapadék mennyisége, intenzitása nő. Tehát, hogy nem sok kis esőnk van, hanem ezek a nagyon nagy intenzitású csapadék jelenségek, amiből sokkal több víz folyik el, hogyha egy sok több, még kisebb intenzitású eseményként érne a föld, és be tudna szivárogni a talajba. És a 2024-ben volt az a nyár végén, ami ennek egy nagyon érdekes ilyen jellemző folyamata volt, hogy a nyáron nagyon nagy szárazság volt, meleg volt, és szeptember elején talán most nem 24-ben volt ez szerintem, amikor így a szepen elején így egyik pillanatra a másikra ilyen óriási esőzések következtek. Ennek így nagy része az az Alpokban, Ausztria és Szlovéniában jelenleg, és okozott nálunk egy kisebb súlyosságú árvizeket. Hogy ez a jelenség, ezek egymásból következnek, hogy a ez is talán a cím ennek az írás, a víz tűnik el. A víz az ott volt, az a víz, amit a párolgatási kényszer a felszínről elpárolgatott, ott az a légkörben ott van. A melegebb levegő az sokkal több vízpárát képes magában tartani, mint a hűvösebb levegő. Ennek az a következménye, amikor ez a levegő valamilyen hideg hatással találkozik, ez lehet az, hogy egy ilyen egy hideg front valami erről, és ezért egy ilyen légtömeget, vagy a légtömeg neki ütközik egy hegynek, és felemelkedik, és úgy hűl le, tehát ilyen jellegű eseményekre gondolhatunk. Ettől kezdődik az Alpoknak a különböző oldalain, akkor ott a több víz csapódik ki hirtelen sokkal nagy intenzitással, és alakulnak ki ezek a villám jellegű árvizek. Szemben azzal, amiket ugye korábban megszoktunk, hogy ilyen front hatások jönnek, vagy olvadáshoz az árvizeket. Ez egy másfajta ilyen árvíz jelenség, ami kisebb területen lehet tud sokkal pusztítóbb lenni. A nagy rendszerű változások mentén. Ennek ez a fenyegetése, azért itt az ilyen jellegű árvizek az a rombolás, a másik oldalok pedig a víz akkor nem szivárok be, és nem lesz ott, amikor még szükségünk lenne rá.
És hát nyilván akkor ezzel folyamatosan számolnunk kell, tehát egészen bizonyosan kell valamilyen beavatkozást tenni, illetve figyelembe kell vennünk, hogy működik a természet, és meg kell tanulnunk ez valamilyen módon együtt élni. Én nagyon szépen köszönöm Ungvári Gábornak a Budapesti Műszaki... Nem, bocsánat, a...
Ez a REC, valójában.
REC, igen, ez igen, ez borzasztó kimondani végig, tehát tudományos munkatársának és kutatójának, hogy itt volt velünk, Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont főmunkatársának, és köszönöm szépen, hogy egy kicsit elmagyarázta nekünk, hogy mit jelent ez a fajta párologtatási deficit. Most egy kicsit többet tudunk róla, és reméljük, hogy ezt majd fel is fogják használni a vízgazdálkodásban.
Reméljük, és hát ajánlom nekinek, hogy olvassa el a tanulmányt, amit megjelent, és mondok, is be fogják majd linkelni, akkor hozzáférhető lesz.
Így van, egyébként a tanulmány a másfél fokban jelent meg, tehát ott bárki elolvashatja, illetve amikor kiteszük a podcastot, akkor a podcast alatt ott lesz a link, és akkor onnan át lehet menni, és a tanulmányt végigolvasni, és akkor ott lehet meglátni az ábrákat, és amire most hivatkoztunk itt. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönjük.
Szépen, tanulásra.
Nyitott szájjal a pulton matat, a csapos int, hogy az utolsó kör megint miránk maradt. A bólintok egy lusta gondolat, a szavamba vág, a mellém zuhan a tegnap, jaj ne, igazán füllett társaság. Talán elvesztem, vagy csak eltévedtem, egy fél mosolyjal a hátizsákban a bolygót tévesztettem. Kunkori farkú gyíkok között röptes most a fény, a tegnap levírt szörnyecskéket terelgeti felé. Egy ösztövér figura még a hurlicerrel harcol, molett nője koktéljába átlőtt szíveket rajzol, karmol majd a rumarcukra melasz romantikát. Boldogok, ha nem éreznek semmit, át és átjár. Engem, ha nincs még vége, bűnös hangulat, ez a
a mese, nem az enyém. Jöhetne még egy bűvös fordulat, valami nem hagy békén. Valami jár a parton, lefogadom, hogy a szerelem, na ezt a fogadást tartom. Kihámozom magam a bambusz székölelésből.